Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A családoktól függ a népek jövője. Hangoztatta 14. Leó pápa a családoknak, gyermekeknek és nagyszülőknek szentelt jubileumi ünnepen, amelynek keretében a világ több mint 130 országából érkezett zarándok előtt mutatott be szentmisét a Szent Péter téren vasárnap. A pápa homiliájában hangoztatta, az egyház azt vállalja, hogy a mai világban is szükség van a házastársi szövetségre, az isteni szeretet felismerése és befogadása céljából. A házastársak közötti szövetség egyesítő és békéltető ereje segít a kapcsolatokat és a társadalmat bomlasztó erők leküzdésében is, tette hozzá 14. Leó. Az egyházfő a házastársakhoz fordulva kijelentette, a házasság nem valami ideál, hanem a férfi és a nő közötti igazi szeretet kánonja, amellyel képessé válnak életet adományozni. Kifejtette, a szülők legyenek példaképek gyermekeik számára következetességben és magatartásban. Viselkedjenek úgy, ahogyan szeretnék, hogy ők is viselkedjenek, és neveljétek őket szabadságra, mondta. A gyermekeket arra kérte, legyenek hálával szüleik iránt az élet ajándékáért és mindazért, amit nap mint nap megkapnak. A nagyszülőket felszólította, ügyeljenek szeretteikre békességgel és együttérzéssel, alázattal és türelemmel, amit életkorukkal szereztek. Megjegyezte, a fiatalok számára az idősek valódi példaképnek számítanak, ami a hitet és az ösztönző erőt is illeti. A család az élettel együtt a hitet is nemzedékről nemzedékre adja tovább, ezért a család kivételezett helyszíne a Jézussal való találkozásnak, mondta a pápa. Vasárnapra esett a tömegkommunikáció egyházi világnapja. A pápa köszönetet mondott a média azon munkatársainak, akik erkölcsi tartalommal segítik a családok nevelési feladatának végzését. Kritikus árvízi helyzet alakult ki Erdély keleti részén, ahol számos települést öntött el a víz. Több száz embert kellett kitelepíteni, és jelentős anyagi károk keletkeztek. A katolikus Karitász az árvízi veszélyhelyzetre való tekintettel azonnali segélyprogramot és adománygyűjtést hirdet, és kéri, hogy aki teheti, csatlakozzon az általa biztosított 2 millió forint értékű gyors segélyhez. Erdélyben, a Kovászna megyei térségben a Tatrang, a Kovászna patak és a Fekete ügy vízszintje több helyen kritikus szintre emelkedett. Egyes gátak meggyengültek, víztározók telítődtek, és helyenként átszakadtak a védőgátak. Több helységben kitelepítésre volt szükség, több száz ember kényszerült otthona elhagyására, akiket sportcsarnokokban és ideiglenes helyszíneken helyeztek el. A katolikus Karitász felhívása szerint a segítségnyújtás módjai, a 1356-os adományvonal hívása minden hívással 500 forinttal támogatják a károsultakat. Adományozhatnak online a www.karitász.hu oldalon a veszélyhelyzeti segítségnyújtás megjelöléssel, valamint banki átutalással, Árvíz Kovászna megye közlemény megjelöléssel. A bankszámla szám a katolikus Karitász honlapján található meg. Célzott segélyprogrammal támogatja az Ökumenikus Segélyszervezet a víz alá került parajdi sóbánya dolgozóinak családjait, és a helyszínen egyeztet a helyi vezetőkkel, közölte a segélyszervezet a távirat irodával közleményében. Miközben mind Romániában, mind Magyarországon emberek milliói követelik feszülten napról napra a legendás parajdi sóbányát ért katasztrófa fejleményeit, a helyi családok számára a bánya bizonytalanná vált sorsa életbevágó kérdés. Közöttük is a legközvetlenebbül azok a családok érintettek, ahol a családfenntartók a bányában dolgoztak. Az ő megsegítésük az egyik kiemelt célkitűzése az Ökumenikus Segélyszervezet szolidaritási akciójának, amelyre az ökumenikusok első magyar szervezetként indítottak országos adománygyűjtést, írták. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás. Az északi országrészben lehet esetleg több a felhő. Délutánig kicsi a csapadék esélye, legfeljebb elvétve fordulhat elő záporzivatar, majd ezt követően északnyugaton, északon növekszik a kialakulási esélyük. Heves zivatar nem kizárt, a délnyugati déli szél az Észak-Dunántúl kivételével több helyen megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. Híreket hallottak.
Közélet. Délelőtti magazin.
Feltámadt Krisztus, 2025. június 2-a van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején dr. Mennyhárt Szabolcssal, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Miskolci elnökével hívunk meg mindenkit a Jó, hogy vagy című életvédő előadás sorozatra, ami holnap délután lesz a Miskolci Mindszenti plébánián. Majd Fekete Dániellel, az Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtési és kommunikációs igazgatójával beszélgetünk a kapaszkodó programjukról, egyéb futó projektekről és a szeretettel végzett szolgálatról. Adásunk végén Gali Máté történészt, az MCC kutatótanárát kérdezzük a trianoni békediktátum óta eltelt időről, elszakított területek helyzetéről. Tartsanak velünk, érdemes! Mennyhárt Szabolcsot, a Kész Miskolci elnökét köszöntöm szeretettel a stúdióban. Szervusz, Szabolcs!
Szervusz, szép napot kívánok neked is, és a kedves hallgatóknak is.
Jó, hogy vagy, ezzel a címmel rendeztek programot, méghozzá holnap a Mindszenti plébánián Miskolcon. Hívjunk meg mindenkit!
Bízom benne, hogy minél többen leszünk, hiszen közös rendezvényünkkel, amelyet az Életvédők Szövetségével együtt szervezünk. Az a célunk, hogy minél több miskolcihoz, minél több miskolci civil szervezethez, minél több magánszemélyhez juttassuk el azt az üzenetet, hogy az élet rendkívül fontos, az élet minden formáját védnünk és óvnunk kell ezen a teremtett világon, és meggyőződésem, hogy ebben a késznek is lehet szerepe, hiszen alapvetően a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége értelmiségként, de mégis keresztény alapon, kereszténység talaján állva, mi is hiszünk abban, hogy minden teremtett élet a Jóisten ajándéka, amelyet óvnunk és védenünk kell, a fogantatástól a természetes halálig, és hát az egész élet során tenni kell azért, hogy az élet védelme semmilyen körülmények között ne tudjon megállni, és mindig védelembe biztosítsuk.
Kik lesznek az előadók?
Az előadók Budapestről érkeznek hozzánk. Mócár Gábor lesz az, aki az Életvédők Szövetségét bemutatja, Jó, hogy vagy címmel. Ő lesz az, aki tolmácsolja a mozgalom életre hívójának, Osztie Zoltán atyának is az üzenetét, aki sajnos nem tud a rendezvényen velünk lenni, de lélekben velünk van, és bízom benne, hogy imáiban hordozza ezt a miskolci kezdeményezést is. Ugyancsak előadónk lesz Éberlein Éva életvezetési tanácsadó, identitáskócs, illetve Várfalvi Marianna is előadónk lesz, aki a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének vezetőjeként fog Miskolcon előadást tartani.
Mondjuk el a pontos helyszínt és időpontot.
A pontos helyszín az a miskolci Mindszenti plébánia milleniumi terme, az időpont pedig június 3-a kedd 17 óra, amikor a kedves vendégeket, érdeklődőket, résztvevőket várjuk nagy-nagy szeretettel.
Érdemes regisztrálni, ugye, vagy előre jelezni a részvételi szándékot?
Részvételi szándékot jelezhetnek a kedves érdeklődők a Kész miskolckukac@gmail.com e-mail címen. Örömmel vesszük a regisztrációt, mert akkor mi is úgy tudunk szervezni, de természetesen, hogyha a regisztráció nélkül akarnak a rendezvényre ellátogatni, akkor is nagy-nagy szeretettel várjuk őket.
Te is tartasz előadást?
Igen, egy nagyon rövid kitekintést, illetve gondolatébresztőt én is mindenképp fogok tartani, elsősorban jogászként, egyetemi oktatóként, hiszen engem nagyon foglalkoztat az életvédelemnek a jogi aspektusa, hiszen az életvédelem az államnak egy nagyon fontos feladata, ezt meg is teszi büntetőjogi eszközökön keresztül, a polgári jog különböző intézményrendszerén, de én tovább gondoltam ezt a kérdéskört, és ugye abból indultam ki, hogy egy nagyon fontos államelméleti gondolat az úgynevezett szerződés elmélet, amely során ugye az állam úgy jön létre, hogy a társadalmat szervezve, a társadalmat működtesse, és nekem meggyőződésem, hogy az állam társadalom szervező, társadalom működtető, illetve fenntartó szerepköréhez alapvetően hozzájárul az életvédelem kérdése, hiszen a társadalom létének a fenntartása, a társadalom struktúrájának a fenntartása is alapvető állami feladat, és én nagyon örülök, hogy Magyarországnak egy olyan keresztény alkotmánya van, egy olyan keresztény alapokon nyugvó alkotmánya van, ami önmagában is érték az európai államok rendszerében, de az alkotmányos szabályozás mellett én annak is nagyon örülök, hogy az állam nagyon fontosnak tartja a társadalom fenntartásához kapcsolódó támogatási formák megvalósítását, hiszen az életvédelem rendkívül fontos, hogy minden kisbaba megszülessen, hogy minél inkább lehetőséget teremtsünk a családoknak arra, hogy minden jövevény Magyarországra, ide a Kárpát-hazába kerülhessen, de ehhez nagyon fontos állami ösztönzők is szükségesek, és én nagyon örülök annak, hogy a magyar alaptörvény talaján az állam rengeteg olyan támogatással és olyan ösztönzővel igyekszik a magyar családokat segíteni, ami talán túlmutat az állam klasszikus feladatkörén, de talán a társadalom fenntartáshoz alapvetően hozzájárul. Ugye számos családtámogatási, számos gyermeknevelést ösztönző, családalapítást ösztönző juttatás és támogatás érhető el, akár a fiatalok, de akár az idősebb generációkra is gondolunk, különböző támogatások, vagy akár egy 13. havi nyugdíjra, hogyha gondolunk, hiszen ezek mind-mind olyan erőforrások, és mind-mind olyan eszközrendszer, ami alapvetően az életet, az élet fenntartását, a társadalom fenntartását eredményezi Magyarországon, és én azt gondolom, hogy azért kell erről beszélnünk, mert ez nem természetes. Nekünk, hál' Istennek az, de járva és ismerve az európai jogrendszereket, közigazgatási és állami struktúrákat, büszkén mondhatjuk el, hogy olyan társadalom és családpolitikával rendelkezik Magyarország, ami egyedivé teszi az európai országok között, és hát nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy olyan eszközök álljanak az állampolgárok rendelkezésére, hogy lehetőleg minden kisbaba megszülessen, és minden olyan állampolgár, aki ebben a hazában él, lehetőleg a méltó és olyan életet élhessen, amivel megtapasztalhatja a társadalom háláját és hála kifejeződését az ő általa eddig megtett munkáért.
Erről is tehát hallhat, aki holnap a miskolci Mindszenty plébániára látogat, és ezeken az előadásokon részt vesz. Mondjuk el még egyszer tehát, hogy hány órától kezdődik az előadáshoz.
Tehát este 5-kor, 17 órakor fog kezdődni az előadás a miskolci Mindszenty plébánia milleniumi termében. Én azt gondolom, hogy egy kiváló időt kapunk a Jóistentől, hogy együtt legyünk, együtt gondolkodjunk, és talán a létünk alapjáról gondolkodjunk. Tudományos értelemben, lelki értelemben, spirituális értelemben várunk szeretettel mindenkit.
Az elmúlt percekben dr. Mennyhárt Szabolcsal, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége miskolci elnökével beszélgettünk.
Az Úr áldjon meg téged, világ Csa meg arcát rajtad, könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon békét neked. Az ő arcát reád, és adjon békét neked.
hagyom békéneket, és adjon békét neked.
Fekete Dánielt, az Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtési és kommunikációs igazgatóját köszöntöm szeretettel az Zoom vonal túlsó végén. Szervusz, Dániel.
Szervusz, szia.
A kapaszkodó program lesz mai fő témánk. Miről is szól ez a programotok?
Az Ökumenikus Segélyszervezetnek van egy kapaszkodó programja, aminek a célja az, hogy rászoruló gyerekeknek nyújtson támogatás, segítséget a felzárkózáshoz elsősorban, de ez akár ahogy a segélyszervezet szlogenében van az, hogy étet az éhezőknek, otthont az otthont, annak esélyt az esélytelenek, így a gyerekek esetében is nagy, sokszor ez ugyanezt a folyamatot végigjárjuk, mert hogy azt látjuk, hogy valamikor tényleg éhesen érkeznek be az intézményünkbe a gyerekeknek, akkor nem tudunk elindítani természetesen egy fejlesztő foglalkozást, hanem először meg kell etetnünk őket, vagy egy olyan környezetet teremteni, ahol egy biztonságban vannak, akár egy átmeneti otthonunkban, akár más ilyen intézményekben. És ami talán a legfontosabb a kapaszkodó programban az, hogy tényleg hosszú távon esélyt tudjunk nekik biztosítani, hogy felzárkózzanak a társaikhoz, és esélyt kapjanak arra, hogy egy teljesen boldogabb életet tudjanak élni, és minden olyan fejlesztést megkapjanak, amit esetleg más gyerekek, szerencsésebb helyzetben lévő gyerekek társaik megkapnak a szüleiktől. És ezért is van az, hogy a kapaszkodó program keretében egész évben országosan 3600 gyereknek nyújtunk, mintegy 30 helyszínen folyamatosan ilyenfajta támogatást.
Hogyan lehet segíteni a kapaszkodó programotokat?
Igen, hogy a kapaszkodó programunk egy egész éves tevékenységünk, és májusnál az Ökumenikus Segélyszervezetnél a gyerekek hónapja, és május elején egy adománygyűjtés felhívással indítottunk, amelyhez bárki nagyon egyszerűen tud csatlakozni, vagy a 1353-as adományvonal felhívásával 500 forintot adományoz rögtön ennek a célnak az érdekében. De ha valaki nagyobb összeggel szeretne támogatást nyújtani, az a segélyszervezet.hu weboldalunkon egy bankkártya segítségével pár kattintással ezt is megteheti. Ez olyan, mint egy bármilyen online vásárlás, egy ugyanolyan rendszer, csak itt igazából az adományként érkezik meg a segélyszervezethez a pénz.
Fejlesztő foglalkozásokat is tartotok, hogyan is képzeljük el?
Igen, ez egy folyamatos munka azokkal a gyerekekkel, akik az intézményeinkben élnek, vagy a látókörében élnek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy heti rendszerességgel járnak be hozzánk, ott mindig van egy közösségépítés ilyenkor, hogy leginkább az a közösségi erő megteremtődjön, illetve utána mindig nézzük, hogy egyénileg hogyan tudunk segíteni, tehát hogy kinek milyen olyan problémája, nehézsége, elmaradása van, amire támogatást kell nyújtanunk. És ez akár a legkisebbektől elindul, tehát vannak biztos kezdeni gyerekházaink például, de akár jelenlétpontjainkon is előfordul az, hogy már nem tudom, 0-3 éves korban látjuk azt, hogy ha ott nem avatkozunk be, nem nyújtunk segítséget, például egy dévényi torna biztosításával, vagy egy kicsit olyan mama-baba klubok foglalkozásokkal, ahol megtanítjuk az anyukákat, hogy igen, mire figyeljenek a gyereknevelésben, akkor ezek később sokkal nehezebben leküzdhető hátrányokká válnak, és ezért fontos például, hogy a legkisebbekkel már elkezdjünk ilyen módon foglalkozni, de természetesen utána akár a tanodaprogramunkon keresztül a különböző iskolai foglalkozásokban, hogy jól tudjanak teljesíteni, illetve hogy olyan eredményeken érjenek el, hogy később már akár középiskolába, felsőoktatásba be tudjanak kapcsolni, mert igazából talán ez nyújt most egy kitörési pontot számukra, hogy olyan feltételek és olyan esélyeik legyenek, hogy egy boldogabb teljes életet tudjanak élni. És az idei májusi adománygyűjtésünknek egy fontos kiemelt célkitűzése, hogy 1000 rászoruló gyerek nyári táborosztatását szeretnénk megvalósítani. És ehhez is kérjük a támogatást, hogy ezt meg tudjuk tenni. A nyár folyamán 36 tábort fogunk szervezni, és ezek mind különböző témájú táborok, tehát van, ahol a sport, van a középpontban az akrobatika, van a zene, van, ahol a víz köré épül, van, ahol a játékok, a fejlesztés köré épül, de hogy mindegyiknek nagyon fontos, hogy hasonló módszertannal működjön, tehát hogy nem csak az élmény része, ami ilyen fontos egy-egy támadban, hanem hogy azok a gyerekek, akik egészében foglalkozunk, ilyenkor egy kicsit így egy ilyen erőrárősítő időszakban tudunk velük kifejezetten, célzottan segíteni, és azt szeretnénk elérni, hogy a nyár ne a lemaradáshoz szóljon számukra, hanem a felzárkózás ezáltal, és ehhez várjuk az adományozók segítségét, akár a 15 város adományban a felhívásával, akár a segélyszervezet.hu keresztül online adományozással.
Helyileg hol vannak ezek a táborok?
Helyileg az ország különböző régióiban, de két nagyobb régiót tudunk esetleg így most meghatározni. Van egy dél-délnyugati régió, főként Somogy megyéhez kötődően, ott 10 településen lesznek ezek a táborok megtartva, illetve az észak-észak-keleti régióban, főleg Borsod vármegyéhez kötődően, és ott további 8-10 helyszín lesz ilyen módon megkapcsolva, de lesznek külön bentlakásos táboraink is, Kastélyos-Dombon, ahol egy héten keresztül különböző programokkal és felépített fejlesztő módszertannal fogunk velük foglalkozni, de ilyen módon az ország különböző pontjainak találhatók lesznek ezek a táborok, és ami talán nagyon fontos, hogy ezek olyan gyerekeknek szervezzük az a táborokat, akikkel egész évben foglalkozunk, tehát ez nem egy nyílt tábor, úgymond, ahova bárki jelentkezhet, hanem kifejezetten az intézményeinkhez kötődő, intézmények látóköréből lévő gyerekeknek szervezzük most ezeket a táborokat.
Biztos kezdett gyermekházakról beszéljünk a folytatásban.
Igen, ez egy évekkel ezelőtt elindított szolgáltatás, egy intézmény, 5 ilyen intézménnyel rendelkezik jelenleg a segélyszervezet, és ahogy említettem, hogy itt nagyon fontos, hogy a korai fejlesztésbe be tudjunk kapcsolódni, mert azt gondolom, hogy más esélyekkel indulnak sajnos azok a gyerekek, akik mondjuk egy pár száz fős vidéki településen élnek, ahol mondjuk egy városi környezethez képest nem, egyszerűen nem biztos, hogy hozzájuthatnának olyan fajta szakemberi támogatáshoz, olyan szakmai segítséghez, amit tudunk biztosítani, és mivel jelen vagyunk ezeken a településeken, ott vannak a kollégáink, napi kapcsolatban vannak a családokkal, ezért ilyen módon nagyon fontos a segítségnyújtás, amellett, hogy persze a segélyszervezet olyan családokat tud támogatni, akiknek még anyagi lehetőségük sem lenne az, hogy egy-egy ilyen fejlesztő foglalkozást kifizessenek még piaci áron, és akik támogatják az ökumenikus segélyszervezet kapaszkodó programját, ők ehhez járulnak hozzá, hogy azok a családoknak is legyen ilyenfajta segítségük, meg esélyük igénybe venni.
Nemzetközi projektjeitek is vannak, kezdjük a Kárpátaljai Magyarságot segítő programotokkal.
Igen, azért az utóbbi bő három évben a háború árnyékában talán kevesebb szó esik Kárpátaljáról, de a segélyszervezet 90-es évek vége óta folyamatosan jelen van saját irodával, saját munkatársi csapattal Kárpátalján, és így a háború kitörése óta is rengeteg programunk zajlott le. Azt látni kell, hogy Kárpátalján nagyon sok a belső menekült érkezett például Ukrajna különböző háborús övezeteiből. Tehát egyrésztben az ő támogatásuk, az ő segítségük elindult. Másrészt pedig az ott élő emberek, főleg a magyarság támogatására továbbra is külön programokat indítunk, illetve óvodákat újítunk fel, vagy különböző támogatásokkal, akár tűzifával, élelmiszerrel, gyerekeknek fejlesztő programokkal segítünk Kárpátalján, főleg a Beregszászi központunkon keresztül.
Sajnos Erdélybe is egyre több segítségre van szükség az elmúlt hetekben történt események miatt is, ti is az ügy mellé álltatok.
Így van, az elmúlt pár nap intenzív esőzését, és látva azt, hogy milyen károkat okozott elsősorban a Parajd szívében, a Sóbányában. Ezért egy szolidaritási akciót indítottunk el tegnapi nap folyamán a Magyarországon, hogy aki tud segíteni, akkor ilyen módon csatlakozom ehhez az összefogáshoz. Az ökumenikus segélyszervezet ilyen módon próbál segíteni értelemszerűen azoknak az embereknek, akik most a megélhetésük van veszélyben. Megnézzük, felméréseket végzünk, hogy milyen együttműködésben, milyen támogatási formákat tudunk kialakítani. De van Székelyföldnek más régiói, más területei, ahol meg az áradások, tehát az árvíz okoz nehézséget, és ahogy látom, mindegy napok eseményeiben is, hogy kitelepítik a részben lakosságot elővigyázatosság miatt is, de hogy ezt is folyamatosan vizsgáljuk, hogy ha ott bármilyen módon tudunk segíteni, akkor ebbe bekapcsolódjunk.
Zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést. Dániellel, az Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtési és kommunikációs igazgatójával beszélgetünk.
A szemlélet formálása is elég fontos feladatotok, több program is fut ezzel kapcsolatban, az egyik a szeretet nem árt.
Így van, a kapcsolati erőszak téma, azt gondolom, hogy ez már az Ökumenikus Segélyszervezet több mint 20 éve ezen a területen aktívan dolgozik, és jelen van, hogy segítse azokat a bajba jutottakat, akik ilyen helyzetbe kerülnek. A tavalyi év folyamán, tehát 2024-ben az országos krízisellátó és információs telefonszolgáltat is átvett az OKIT rövid néven az ökumenikus segélyszervezet, és ezáltal szinte teljes spektrumában tudunk segítséget nyújtani a bántalmazás elől menekülnek, de itt nagyon fontos a szemléletformálás, ahogy említetted is, hogy minél többen felismerjék azokat a jeleket, amik egy-egy kapcsolaterőszaknál előfordulnak, hogy tényleg ne már akkor történjen valami, vagy valami tragédia történjen, csak akkor kérjen segítséget, hanem hamarabb, és azt kell, hogy mondjam, hogy van lehetőség, van mód arra, hogy segítséget kérjenek az emberek, mert akár csak az ökumenikus segélyszervezet támogatta, hogy a intézményei meg szolgáltatásai van, akár az OKIT telefonszámát hívják, ez a plusz 36 80 20 55 20-as telefonszám, akkor ott a kollégák rögtön tudnak tanácsot adni, elindítani segítségnyújtási formákat, de van egy online anonim tanácsadási honlapunk is, ahol bárki név nélkül kérdezhet, és ott szakemberek, jogászok, pszichológus, szociális munkás fog visszajelezni, meg válaszol nekik. Tehát, hogy azért gondolom, hogy ez mindig egy fontos téma, hogy beszélünk erről, és hogy minél inkább felhívjuk a figyelmet, hogy van hova fordulni segítségre, és ha valaki úgy érzi, hogy segítségre van szüksége, vagy tanácsra van szüksége, hogy hogyan lépjen, hogyan változtasson a körülményeken, akkor ebben akár telefonon, akár online módon, de akár személyesen is az intézményeinkben, a krízisambulanciánkon keresztül ezt meg tudja tenni.
Ne csak szurkolj, segíts! Ez a program miről szól?
Ez egy nagyon széles közösségi összefogás, ami a sport köré összpontosul. Számos olyan nagy futóesemény van, amihez az ökumenikus segélyszervezet is kapcsolódik, csatlakozik az év során, és ezzel a felhívással, ne csak szurkolj, segíts felhívással indítottuk el. Aki megvásárolja ezeket a mezeket, azzal már támogatja a segélyszervezetnek a munkáját, a reszlóként végzett munkáját, de mellette, hogy ebben fut mondjuk egy-egy versenyen, akkor felhívja a figyelmet, mert hogy azt látjuk, hogy főleg a segélyszervezet munkájában nem elég csak szurkolni, hogy változásokat érjünk, hanem valódi segítséget is kell nyújtani azoknak az embereknek, akik bajban vannak, vagy nélkülözők. És ezért is fontos az, hogy ezzel a felhívással minél többen csatlakozzanak ehhez a közösséghez. Számtalan vállalati partnerünk futóközössége mezben indul nagy versenyeinken, a legutóbb pont a Telekom Vőicsita versenyén 120 futó állt rajthoz a mezünkben, és ez egy hatalmas erőt jelent számunkra is, egy hatalmas közösséget ahhoz, hogy folytatni tudjuk a munkánkat, és ezáltal is az adománygyűjtésre, a közösségre, a szolidaritásra tudjuk felhívni a figyelmet.
Már Hétvárosban is működik a Játék Határokkal című modellprogramotok. Ennek mi a lényege?
A Játékhatárok program igazából egy nagyon fontos része annak, hogy a szenvedélybetegségen belül kifejezetten a játék szenvedélyhez kapcsolódóan tudjanak segítséget kérni, akiknek ilyen problémájuk van. Különböző információs pontokat működtetünk ezeken a településeken, és nagyon fontos az, hogy szakemberekhez forduljanak, és minél inkább kérjenek tanácsot, segítséget, és az információs pontjainkon keresztül tudjuk továbbvinni a különböző problémáknak az esetkezelését. Tehát, hogy ilyen módon azt gondolom, hogy ez is egy nem egy látványos, vagy nem inkább ritkán a média reflektorfényébe kerülő tevékenységünk, de hogy azoknak az embereknek, akik ilyen problémákkal küzdenek, vagy a családtagok akár, vannak az információs pontjaink, hogy nyugodtan forduljanak oda, a honlapunkon keresztül ezeket el tudják érni, és különböző településeken, akár telefonon előtte egyeztetve tudnak segítséget kapni.
Adománygyűjtési igazgatóként a gyűjtés egy hatalmas logisztikát igényel, ugye? Mik a legnagyobb kihívások a munkád során?
Igen, az ökumenikus segélyszervezet már szinte a kezdetek óta nagyon fontos ügynek, egyik ilyen célkötőzésnek határozta meg a társadalmi szolidaritás erősítését. És ez a mai napunkban sincsen másképp. Azt gondolom, hogy az ökumenikus segélyszervezet, aki országos szervezet, sőt nemzetközi projekteket hajtunk végre. Nagyon fontos, hogy olyan példát, meg olyan vezető szerepet töltsünk be, akár ilyen módon, hogy a tudatos adományozás az mennyire fontos, hogy a szolidaritás kifejezése mennyire fontos, és ez különböző módon tehetik meg az emberek. Van, aki tényleg csak a 13-13 adományban a felhívásával már csatlakozik ez a kezdeményezéshez, vagy ez az ügyhöz, de van, aki mondjuk az idejét tudja felajánlani, és önkéntesként kapcsolódik be, az is nagy segítség. Vannak időszakonként tárgyi adománygyűjtésünk, amikor célzottan kérünk támogatásokat, és hogyha ebben tudnak bekapcsolni, akkor ennek a logisztikáját meg tudják könnyíteni, mert akkor tényleg olyan tárgyi adományokat kapunk, akár tartós élelmiszereket, vagy gyerekjátékokat, vagy könyveket, amikkel utána már valódi segítséget tudunk nyújtani, hogy az adományozás, vagy a természetben adományozás, az ne egy szortírozás, selejtezést kelljen, hogy megelőzően, hanem valódi olyan támogatásokat tudjunk továbbadni, ami a rászorulóknak is segítséget jelent. Tehát, hogy nagyon, nagyon sok rétű, és most már látjuk azt, hogy egy-egy adománygyűjtés felhívásunk, például most a kapaszkodó adománygyűjtésnél is látjuk, hogy több mint 160 ezer alkalommal csatlakoztak ez a felhíváshoz. Legyen szó itt a 13-53 adomány felhívására, az online adományozásra, de például kiemelt partnerünk a Tesco áruházak, ahol június 7-ig Tesco adománykuponokat lehet venni, ami kifejezetten a kapaszkodó programokat támogatja. Tehát ez egy hatalmas erőt ad számunkra, és hogy ilyen sokan egy-egy felhívásunknál megmozdulnak, és azt gondolom, hogy ez mind segíti abban, hogy kicsit jobban odafigyeljünk egymásra, a másikra, és valamilyen módon segítsük azokat az embereket, akik leginkább rászorulnak ebben.
Nagyon sok önkéntessel dolgoztok. Körülbelül hány önkéntesetek lehet így országszerte?
Hát ez nagyon változó, hogy éppen milyen programok indulnak. Éves szinten 800 és 1000 önkéntest kapcsolódik be különböző formában a munkánkban. Tavaly például az Árvíznél értem szerint egy hatalmas összefogás volt, nagyon sokan jelentkeztek, nagyon sokan mozdultak meg, akár egyéni, akár vállalaton keresztül az önkéntesek, de vannak olyan elhivatott önkénteseink, akik meg egy kisebb bag, akik meg bármikor, amikor van egy eset, egy azonnal indulni kell, vagy egy adománygyűjtésbe bekapcsolódni, akkor ők rájuk is támaszkodhatunk. Tehát nagyon sok rétű, sokszínű ez az önkéntes közösség is, és igazából nagyon nagy segítséget nyújtanak abban, hogy ezt a munkát, amit az ökumenikus segélyszervezet célkitűzésként meghatározott, ezeket el tudjuk végezni.
Miért jó másokon segíteni? Te miért csinálod így végezetül egy ilyen személyes kérdést? Engedj meg!
Én azt gondolom, hogy ezek olyan, talán olyan indulnék, hogy amikor adunk valakinek, akkor nem csak ő kap, hanem mi is kapunk vissza sokszor egy-egy mosolyt, egy-egy pillanatot, hogy valóban tudunk segíteni embereknek, és nem csak a maga az adomány átadás, de az, amikor elérünk egy-egy sikert, egy apró változást egy gyereknek az életében, hogy neki azok a munkatársaink, akik ott vannak nap mint nap velük, és látjuk a fejlődésüket, és elmesélik, hogy hú, amikor bejött, akkor ez történt vele, hogy nem volt elég, nem tudom, magabiztos, nem tudott bekapcsolódni egy közösségbe, és utána látszik, hogy megnyílnak, és tényleg egy ilyen boldogabb gyerekkor tudnak mondjuk megélni, azok olyan pillanatok, amiért azt gondolom, hogy érdemes, meg amiért is én is, meg valószínűleg nagyon sok kollégám is dolgozik itt az ökumenikus segélyszervezetnél, illetve egy olyan hivatásra vált már ez a munka, hogy azt gondolom, hogy ezt minél inkább felelősséggel és magas színvonalon tudjuk végezni, annál több embernek tudunk segíteni, és ez mindig motivál engem is, meg a kollégáimat is.
Nagyon sok híres ember csatlakozott a szolgálatotokhoz, a munkátokhoz. Hogyan lehet megszólítani őket? Tehát, hogy tapasztalod az ilyen előadó művészeket, hogy álljanak az ügyek mellé? Nehéz?
Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a bizalom megteremtődjön, és úgy látom, és abban bízom, hogy az ökumenikus segélyszervezet iránt nagy bizalom van a társadalomban, és ez nincs másképp az ismert önkénteseink esetében is, és azt látjuk, hogyha megkeressük őket, megszólítjuk őket, és ha ráérnek, akkor örömmel csatlakoznak, és mindig bekapcsolódnak a munkánkhoz. Rengetegen álltak már mellénk, és azt gondolom, vannak nagyon elkötelezett ismert önkénteseink, mint a Wolf Kati Gyurta, Dani Katus Attila, vagy Kis Rami, szakeszti ráténi küzdés, még sorolhatnám, és biztos, hogy még sokakat kihagytam, de hogy akik tényleg már akár 10 vagy több éve, 10 éve segítik a munkánkat, ott vannak mellettünk, és bármikor, amikor tehetik, idejük engedik, és lehetőség van bekapcsolni, akkor jönnek, segítenek kétkezi munkával, akár ott van a kamera, akár nincs ott a kamera. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon erős közösségé vált, és egy nagyon erős támogatói közösség lett azáltal, és ők nem titkolt szándékunk értelemszerűen, hogy amit korábban is beszélgettünk, hogy a társadalmi szolidaritás erősítőnek egy nagy szószólói tudnak lenni, mert hogy jó példával állnak elő, akár hogyha eljönnek önkéntesként segíteni, akár hogyha bekapcsolódnak valami felhívásban, akár egy történet elmesélésével, tehát hogy számtalan formája van ennek, és ez egy nagyon fontos, hogy ezt minél több emberhez eljuttassuk, és ebben ők is nagyon nagy segítséget és szerepet tudnak vállalni.
Fekete Dániel, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Uram Jézus, jöjj el, szívünk vágyik újra rád, tűzzel és erővel, jelenléted járjon át. Uram Jézus, jöjj el, szívünk vágyik újra rád, tűzzel és erővel, jelenléted járjon át. Ne menj el, ajtóm előttem nyitva áll, s várom, míg az első helyen ott ülsz majd az asztalnál. Yeah. csak imád, egész belsőbb csak téged imád, újra imád, és csak imád, egész belsőbb csak téged imád, újra imád, és csak imád, egész belsőbb csak téged imád, újra imád, és csak imád, egész belsőbb. Uram, szívünk vágyik újra rád, tízelés erővel, jelenléted már leszállt, jelenléted ránk leszállt.
A folytatásban Gali Máté történészt, az MCC kutatótanárát kérdezzük, aki a napokban a Miskolci Képzési Központban tartott előadást. Témám a trianoni békediktátum és az azóta eltelt idő. Fogadják szeretettel. Sok szeretettel köszöntelek, Máté.
Szerbusz, szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Trianon lesz a témája a mai előadásnak. Miről is hallhat, aki itt van?
Ugye a trianoni évszázad, ez pontosan a fő címe az előadásnak, ez maga nagyobb időtávot is fog felölelni, mint az a 105 év, ami a békeszerződés vagy békediktátum aláírása óta eltelt. Nagyjából 3-4 nagyobb szerkezeti egysége vagy tematikája lesz magának az előadásnak. Az első maga a Trianon felé vezető utat fogja bemutatni, hogy hogy jutott el a Habsburg monarchia, azon belül a történelmi Magyarország, hogy ment végbe az a folyamat, hogy felbomlott ugye ez az államalakulat. A második blokkban tárgyalom a két háború közötti magyar revíziós törekvéseket, revíziós célokat. A harmadik nagy blokk vonatkozik az 1945 és 1989 közötti államszocialista rendszernek a viszonyulásához, Trianon kérdésköréhez, a határon túli magyarság kérdésköréhez, és a negyedik, az pedig a rendszerváltoztatást követően alapvetően fókuszál a határon túli magyarság körében lejátszódó folyamatokra.
Nemzetünk tragédiájáról fogsz beszélni. Hogy látod a jelen helyzetet, mennyire emésztette meg a magyarság, meg egyáltalán meg lehet-e egy ilyen tragédiát emészteni?
Én azt gondolom, hogy hát egészen addig ezt nehéz lesz megemészteni, ameddig a határon túli magyarságnak a helyzete megnyugtatóan nem rendeződik. Tehát, hogy amíg azt látjuk, hogy bizonyos nyelvtörvényekkel, amely hátrányosan érintik a határon túli közösségeket, hogyha azt látjuk, hogy vannak olyan jogszabályok például, gondoljunk a temerini fiúknak az esetére Szerbiában, ami kifejezetten a magyar közösséget hátrányosan érintette, de számos más egyéb, tehát mondjuk az iskoláztatáshoz való joggal kapcsolatban merülnek fel egyébként problémák, addig én azt gondolom, hogy Trianont meghaladni nem lehet, amikor már úgy látjuk egyébként, hogy a határon túli magyar közösségeknek a helyzete megnyugtatóan rendeződött, tehát hogy a szülőföldjükön boldogulnak, a szülőföldjükön gazdasági, demográfiai szempontból is gyarapodnak, akkor mondhatjuk azt, hogy hát hogyha nem is haladtuk meg, de egy nagyon jó úton járunk afelé, hogy fel tudjuk dolgozni azt a traumát, amit Trianon jelentett a nemzet számára.
Kárpátalja most egy nagyon szomorú helyzetben van. A kárpátaljai magyarság lélekszáma is fogy, ugye?
Igen. Hát a háború az sajnos A háború az sajnos rendkívül súlyosan érintette őket. Egyrészt a katonaságba behívások, másrészt én is ismerek sok olyan kárpátaljai fiatalt, akinek a háború miatt sajnos el kellett hagynia a szülőföldjét. Én abba bízom, hogy mi hamarabb rendeződik ott a helyzet, és akkor ezek a fiatalok, illetve ezek az emberek visszatérhetnek a szülőföldjükre. Ugye van egy fiatal kárpátai barátom, ő azt mondta, hogy amint ő úgy fogalmazott, kitör a béke, hazamegy, leöl két malacot, és nem fogják őt látni két hétig, mert akkora emóciós élmények fognak ott felszabadulni, és már nagyon várják azt, hogy a háborúnak vége legyen, és visszatérhessenek a szülőföldjükre.
Az elcsatolt területeken, hogy látod a többi elcsatolt területen, hol a legszomorúbb a helyzet?
Hát egyértelműen Kárpátalján. Tehát én azt gondolom, hogy ott a magyarság sajnos a háború miatt nagyon rossz helyzetben van, ezért is bízom abban, hogy minél előbb a konfliktus véget ér, de vannak egyébként nagyon szép példák, tehát itt azért az elmúlt 15 év nemzetpolitikájának az erőfeszítései révén azért számos ponton beszélhetünk gyarapodásról, olyan programokról, amik rendkívül hasznosak, és szó szerint építő jellegűek is voltak, tehát közösségépítés, vagy a gondolok szórványkollégiumoknak az építésére, egyetemépítésekre, a határon túli műemlékeknek a felújítására. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok irányba jó úton haladunk.
A békeszerződés árnyékában miért ezt a címet adtad az előadásnak?
Hát mert lényegébe véve, hát az árnyéka az a mai napig elér minket, ahogy a beszélgetésünk elején is beszéltük, tehát az, hogy a határon túli magyarságnak megoldatlan a helyzet, és lényegébe véve az, hogy határon túli magyarságról beszélhetünk, ez egyébként mint Trianonnak a következménye. Tehát én azt gondolom, hogy azért a mai napig a Trianon velünk él, sok előremutató jel van, ahogy beszéltünk. Én egyébként Nógrád vármegyéből származom, én ott mindig nagyon pozitívan szemlélem azt, hogy az utóbbi években újabb és újabb hidak épülnek az Ipolyon, amelyek ugye az első világháború, majd a második világháború végén lelettek rombolva. Én azt gondolom, hogy ez a jövő, hogy képletesen is, illetve fizikai formában is hidakat építünk, nem csak az Ipolyon, hanem minden irányba egyébként a szomszédos államok és a határon túli magyarság felé.
A revizionista törekvések így a háború kapcsán újra előtérbe kerültek, mennyire látsz erre esélyt?
Én megmondom őszintén, tehát hogy erről fölmerültek egyébként sajtóhírek. Én nem tudok arról, hogy ezt a magyar kormány, vagy bármelyik komolyan vehető személy vagy szervezet támogatta volna. Én nem is gondolom egyébként, hogy a fegyveres revízió az egy járható út volna. Én szerintem a két háború közötti, vagy második világháború alatti események bebizonyították, hogy az csak egy ideig, óráig volt egyébként járható út, és azt gondolom, hogy magának ennek a fegyveres revíziónak igazából reális esélye a jövőben nincs, és én azt gondolom, hogy ahogy szeretném megerősíteni, ez nem is egy járható út, tehát nekünk sokkal inkább békés eszközökkel, ahogy említettem, az előbb hidak építésével, a határon túli magyarságnak a megerősítésével kell dolgoznunk Trianon meghaladásán, és nem pedig fegyverekkel.
Az Európai Unió, mint megoldás, az működhet akár Ukrajnával kapcsolatban, mert ez is szóba kerül most éppen az Európai Bizottságnál napi szinten.
Hát nézze, tehát én magát például a schengeni rendszert azt egy nagyon, nagyon jó dolognak tartom. Legutóbb ugye, amikor másfél hónappal ezelőtt Kolozsváron voltam, felfoghatatlanul jó érzés volt átmenni ugye a magyar-román határon, hogy nem kell megállni, nem vegzálják a román határőrök az embert. Az Ukrajnának a kérdése más. Én azt gondolom, vagy én abba bízom, hogyha esetleg arra fog sor kerülni, hogy csatlakozási tárgyalások kezdődnek az Európai Unió és Ukrajna között, akkor a magyar kormány nagyon határozottan érvényesíteni tudja majd egyébként az akaratát kisebbségvédelmi szerződéseknek a véghezvitele kapcsán. Ugyanis én azt gondolom, hogy amennyiben Ukrajna szeretne lenni az Európai Unió tagja, akkor széleskörű kisebbségvédelmi garanciákat kell biztosítania, nem csak a határon túli magyar kisebbség, hanem mindenféle az ország a területén élő kisebbségeknek.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm.
Az elmúlt percekben Gali Máté történészt, az MCC kutatótanárát kérdeztük.
mindent kéne még elmondanom, s ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom. Elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, s mint a régi jó barátok, egyet mondunk, s egyet. Villám tépte magányos fenyő, mint a vízét vesztett patak, mint az odébb rúgott kő, mint a fáradt vándor némán enni kér, otthont, házat, hazát, nyugalmat már többé nem remél, s bár a lényeget nem értheted, amíg nem éltél nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk, s meghalunk, egy végül vagyunk. Mint a leszakított haldokló virág, mint az 5 millió magyar, akit nem hall a nagy világ. Mint borma hullott mag, mi többé nem ered, ha nem vigyázol ránk, olyanok leszünk, mi is nélküled. Már a lényeget még nem értheted, amíg nem éltél nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg éljünk, s meghalunk, mi egy félből valók vagyunk. Hogy történjen bármi, amíg éljünk, s meghalunk, egy félből valók vagyunk.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben megszólaltak dr. Mennyhárt Szabolcs, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége miskolci elnöke, Fekete Dániel, az Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtési és kommunikációs igazgatója, és Gali Máté történész, az MCC kutatótanára. Én munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült. Most elhangzott műsorunkat ma este 22 óra 5 perctől, és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.